jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet Isten szent igéjét Szofóniás próféta könyvének harmadik részéből a 8. és a 9. versből olvasom. Így szólít Isten szent igéje. Azért várjatok rám, azt mondja az Úr, míg prédára kelek, mert elvégeztem, hogy egybegyűjtöm a népeket, hogy összeszedem az országokat, hogy kiöntsem rájuk búsulásomat, haragomnak egész hevét, mert gerjedezésem tüzében emésztetik meg az egész föld. Akkor változtatom majd a népek ajkát tisztává, hogy mind segítségül hívják az Úr nevét, hogy egy akarattal szolgálják őt. Kedves gyülekezet, nagyon régi szavak ezek, valamikor időszámításunk előtt 620 körül hangozhattak el, nehéz történelmi helyzetben, Júdában, Júdeában, és akkor, amikor mi most a kezünkbe vesszük, természetesen azt gondoljuk, hogy egy gyökeresen más történelmi, politikai helyzet, környezet az, amiben felolvastuk. Vajon szól-e hozzánk Istennek ez az üzenete? De a Biblia szava örök, és mi meggyőződésünk az, hogy nincsenek benne fölösleges kijelentések és üzenetek, és nekünk meg kell találnunk a módját annak, hogy az örök szavakat, az örök kijelentéseket a magunk korában helyesen értelmezzük. Népekről van itt szó ebben a szakaszban, királyságokról, az eredeti szöveg szerint. Nem csak egy népről, és a népek működéséről, és működésük minőségéről azt kérdezhetnénk, hogy van-e nekünk közünk ehhez az egész dologhoz. Újra és újra megrágjuk azt a gondolatot, hogy szabad-e nekünk foglalkoznunk néppel, népekkel, vagy csupán bezárkózva a magunk közösségébe, családjába, szűkebb emberi körébe, azokkal a dolgokkal kell foglalkoznunk, amelyek nem kevesek, nem egyszerűek, sokszor egy család vagy két ember közötti kapcsolat, egy család ügye is bőven kitölti a hozzátartozók egész életét. Vannak nehéz emberek családjainkban esetleg, akikkel sokkal többet kell foglalkoznunk, és arról már nem is beszélünk, hogy milyen sok munkát ad saját természetünk és életünk, az önmagunkkal való szembenézés. És azt kérdezzük, belefér egy rövid életbe az, hogy, hogy kitágítsuk ezt a kört, és foglalkozzunk néppel, népekkel, azok a nemzetek, akikre ez a könyv utal, a kis Izrael és a körülötte lévő népek, amelyeknek hatásuk volt erre a nemzetre, mondjuk így, hogy egy ilyen majdnem európányi kör az, amit a próféta ebben a három fejezetben, ami ezt a kis rövid könyvecskét kitölti, körbejár. És azt akarja érzékeltetni ezzel, hogy a kor, amiben élünk, az felelőssé tesz bennünket. Nem a múlt, nem a jövő. A jövő kicsit talán jobban, a múlt kevésbé. De a jövő felelőssé tesz bennünket abban, hogy hogyan döntünk. Olyan különös dolog, hogy a mi egyéni életünk, ami időnkénti, mert nem minden nap szól kemény és megrázó döntésekről, de az időnkénti döntések bizony hatással vannak a korra és egy sokkal nagyobb környezetre. Ebben van valami nagyon szép, hogy az örökkévaló hisz bennünk, bizalommal helyezi a kezünkbe emberi életek, sorsok ügyét, és várja tőlünk, hogy jó döntéseket hozzunk, és legyen áldás rajtunk és rajtunk keresztül azon a koron, amiben éppen élünk. Milyen volt az az időszak, amiben Szofóniás proféta élt, aki egyébként királyi leszármazott volt, a negyedik felmenője Júda királya volt, mondjuk ma így mondanánk, hogy a politikai elithez tartozott, a felső tízezerhez, nem véletlenül, hogy olyan világosan látta, hogy mi az igazi nagy probléma, és mit kellene tenni. Azt is mondhatjuk, hogy látni, hogy mi az adott korban a probléma, azt nem olyan nehéz. Sokkal nehezebb megfelelően a jó ügyek mellé odaállni, és hűséggel, bátorsággal kitartani mellettük. Nézzük meg egy kicsit, hogy milyen világ volt az időszámításunk előtt, 605 körül születhetett ő, és egy olyan 50 évet élhetett. Mi történt akkor az országban? Az volt a helyzet, hogy ugyan működött a templom, az Isten háza, ugye Jeruzsálemben, Cion hegyén, és jártak is az emberek, betartották az ünnepeket, mondjuk visszarepülve ezt a majdnem 3000 évet, most ebben az időszakban ott is sátorban lakoztak, mert Mózes harmadik könyvében ott van az a törvény, ami erről szól, hogy ilyenkor az évnek ebben az időszakában minden zsidó család költözön ki a házából egy kis könnyen elbontható sátorba, ezt állítsák föl a kertben vagy a háztetőn, és arra emlékezzenek, hogy 40 éven át Isten megtartotta az ő népét a pusztában, sátorban lakoztak, és gondoljanak Ábrahámra és Izsákra és Jákobra, akik soha nem építettek házat, szintén sátorban lakoztak, és legyen ennek az időszaknak az üzenete minden család és minden személy számára, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön, akik hazát keresünk, és az életünket nem körülfalazott biztonságban képzeljük el, hanem Isten hordozó szeretetében, amely jelen van a vándorútunk minden nehézségek között is. Mondom, ebben az időben, 3000 évvel ezelőtt is kivonultak a sátorba, és 8 napon át ott kint ettek, főleg édes ételeket, majd az Alma utcai idős otthonban almát mártogattam mézbe, mert ilyenkor többek között ez is szokás, és finom sütemények voltak, legyen édes az esztendő, és érezzük ezen keresztül is, hogy Isten szeretete irántunk, az egymással való közösség édes, sőt azt is, hogy nem csak nehézségei vannak a mindennapi küzdelmeknek és a vándorlásnak. Az is lehet, és nem csak visszatekintve édes dolog, hozzáállás kérdése ez. Tehát mondom, abban az időben ott is ilyen dolgok történtek, és mindenki örült ennek. Ezt az ünnepet szeretik a gyerekek is, egyébként is minden ünnepe Izrael népének is többek közt arról szól, hogy együnk egy jót, vagy ha lehet, táncoljunk. Nem nincsenek búzslakodós ünnepek igazán, még a haragnak a napját is, amiről ez a könyv is bőségesen szól, és azért beszélek ennyit az édességről, mert sajnos ide kell megérkeznünk a harag napjához, de ahhoz is úgy érkezünk meg, hogy közben nem feledkezünk meg az édességekről sem. Szóval Isten szereti az embert, és a cél nem az, hogy teremtményeit megsemmisítse. Miért gyönyörködne ebben? Miért szítana ellentétet a népek között? Ami ezügyben a világon történik, az nem isteni dolog. Ez az oszd meg és uralkodj földön esetleg érdekes lehet, és nagyon sokan ráállnak erre, készek erre. De Isten nem így gondolkodik. Az ő hatalmát nem rendítheti meg semmiféle összefogás vagy széthúzás. Nincs szüksége arra, hogy az emberek közti konfliktus által erősödjön az ő hatalma. Mi volt hát a helyzet ott, hogy együtt volt jelen az Úr imádása, az ünnep, a vallási előírások megtartása, de még a szent helyen is folyt a kanánita bál kultusz, ami idegen volt minden részletében a törvénnyel, a szentírással, vagy az Asszíriától való politikai függés, vagy a számítás azt eredményezte, hogy annak a vallási szokásait is igyekeztek betartani, hogy volt egy kis csillagimádat is, mert Asszíriának így tetszik. És hűségesküdtettek a molok előtt, ez egy szörnyű bálvány volt. És mindez nem azért, mert hát szerettek volna nagyvonalúan minden körüllévő nép vallásából egy kicsit megbecsülni, és tisztelettel adózni azok előtt is, akik másféleképpen gondolkodtak, hanem mert így érte meg, vagy félénkségből, gyávaságból, vagy politikai érdekből, vagy anyagi érdekből. És nem mondjuk azt, hogy a mi világunk más, nem mondjuk azt, hogy mi nem vesszük fontolóra, hogy kimondjuk-e az igazságot, akár óvatosan is, és előtte nem latolgatunk, hogy vajon megéri-e ez nekem. Emlékszem, hogy 2 éve többen szorgalmazták, hogy menjünk egyházi ügyben tüntetni a parlament elé. Én kérve kértem a társaságot, hogy ne menjünk, mert nem leszünk olyan sokan. Úgy gondolták, hogy több ezeren oda megyünk. A végén engedve a nyomásnak kimentem velük, és voltunk, hogy 150-en. És olyan hangok is jöttek vissza, hogy hát kérem szépen onnan föntről kamerázzák ezt a tömeget, mondta valaki, aki nem jött el. Én egy vállalkozó hívő ember vagyok, és egy vállalkozó vagyok, de én nem fogok kapni megrendeléseket. És arra gondoltam, hogy igen, hát ha nem tudunk ennyi áldozatot hozni a hitünkért, hogy ha kimegyünk valahová, mert elviselhetetlen az, ami történik, közben eszünkbe jut, hogy hát ha nem kapunk megrendeléseket, akkor is, akkor mégsem megyünk, vajon van-e értelme akkor ennek az egész küzdelemnek? De ez olyan sokszor eszünkbe jut. Vajon Jézusnak eszébe jutott-e, amikor keresztfája alá néhányan, talán még 10 se voltak, visszaszivárogtak a tanítványai közül, hogy megérte ez? Ma így visszatekintve azt mondhatjuk, hogy bizonyára igen, de olyan erős bennünk az emberi számítás. Mondhatnánk azt is, hogy Isten alkotott bennünket ilyenre, hogy olykor küzdjük le ezt a belső félénkségünket, és merjünk kiállni emberek mellett. Gábor most itt ebben a védett környezetben felállt, és semmit nem csökkent abból, amit mondott, és elmondta nekünk, hogy Szegeden a zsinagóga kerítésére szappanokat, ráadásul gyerek szappanokat tűztek ki. Borzalom. Beszélni is alig lehet róla, és nyilván ennél egy kevésbé védett környezetben is el kell mondani a felháborodott, határozott véleményünket. Erről szörnyű kor ez, ilyen szempontból, amiben élünk. De olyan nagy a kísértés, hogy az asszíriai csillagkultuszt, vagy a baál kultuszt, vagy az ammonita molokot tiszteljük egy kicsit, és most ezeket mind idézőjelbe téve mondtam, tegyünk gesztusokat azért, hogy valahogy beleférjünk a kornak azokba a folyamataiba, amelyek nekünk is élhető világot, előmenetelt és esetleg anyagi hasznot is jelentenek. És azért muszáj erről beszélnem, mert ez ennek a könyvnek az üzenete. És akkor érkezünk meg ahhoz az igéhez, amit felolvastunk. Azt mondja az örökkévaló, hogy várjatok rám, míg megjövök vadászatomból, így is lehetne fordítani, a prédával, vagy várjatok rám, aki prédára leszek, várjatok rám azon a napon, amikor zsákmányra kelek, így is lehet fordítani, mert nehezen birkózunk ezzel a régi szöveggel, mert úgy ítéltem, mondja az örökkévaló, hogy összegyűjtöm a nemzeteket. Nem azért, hogy legyen egy egységes Közel-Kelet, vagy egy egységes Európa, vagy bármi, hanem, hogy ebben az összegyűjtött egy asztalhoz ültetett környezetben kiderüljön, hogy egyik sem jobb a másiknál. Van egy ilyen naív gondolat bennünk, hogy vannak bűnös nemzetek, és vannak igaz és értékes nemzetek, de én gyűjtöm össze, mondja az Úr, az én mérlegemen egyik sem könnyebb, súlyosabb, mint a másik. Nagyon hasonló problémák, az előbb felsoroltak, az igazság érdekkel vegyített szolgálata, ami a legszomorúbb és a legvisszatetszőbb dolog ezen a világon, ez mindenkit valamilyen módon megfertőz. Sőt, azt mondja az Úr, hogy kiöntöm rájuk haragvásomat. Meg kell állnunk itt egy pillanatra ennél, mert nagyon műveletlenül és tájékozatlanul sokan szembeállítják az Ószövetség és az Új Szövetség Istenét, holott nincs két szövetség és nincs kétféle Isten, és azt mondják, hogy az Ószövetség a haragvó Istenről, az Új Szövetség pedig a kegyelmes Istenről beszél, de hát nem értenek azok hozzá, akik így szólnak a Bibliának erről az üzenetéről. A harag tisztító tűz és erő, és nem mehetünk el a Gábor által említett esemény mellett csendes pusmogással, vagy alig észrevehető fejcsóválással. Haraggal kell, határozottsággal reagálni az ilyen dolgokra is. Szabad tudnunk azt, hogy az örökkévaló a maga jóságában nagyon határozott erkölcsi elveket képvisel és vár el tőlünk. És nem akar ezek fölött könnyedén átlépni. A földön végbe menő politikai események, amelyek magukkal sodornak bűnösöket és ártatlanokat, kicsiket és nagyokat egyaránt, felejthetetlen, szörnyűséges megrázkódtatások, és nem az áldozatok, vagy nem az e folyamatokban elpusztultak bűnének büntetéséről szólnak, mert nagyon sokszor az életben maradók még jobban szenvednek, mint akiket elsodor a történelem szörnyű fekete vize. És bizony időnként leállíthatatlan az, ami elindult, feltartóztathatatlan. Nem Isten csinálja, de az ő haragjában emberek sokszor minden mértékről megfeledkezve tombolnak ezen a világon, de ez soha nem, ezzel soha nem az Istennek a célja, hogy megsemmisítsen, hogy örökre az ő ítélete alá tegyen bennünket. Én olyan sokszor elmondtam itt, hogy nem proféta az, aki csak kárhoztat és ítél. Nem proféta az, aki csak a bajokat és a bűnöket hozza szóba. Az igazi proféta mer bátran beszélni nyíltan a valóságos képmutatásról és bűnökről, de mindig felvillantja a kegyelemnek az üzenetét. Mindig szól az irgalom Istenéről, akinek a célja még a büntetéssel is az, hogy más emberré, más néppé tegyen bennünket. Mi az a három dolog, amit Isten tenni akar, a haragvó Isten? Azt akarja tenni ebben a forrongó indulatban, hogy a népek ajkát tisztává változtatja. Biblia olvasó emberek emlékeznek rá, hogy az Ézsaiás próféta elhívásában megjelenik egy angyal, aki az oltáron parázsló tűzből egy fogóval, nehogy az angyal kezét megégesse a tűz. Arra gondolunk, hogy vagy őt is megégeti, vagy hát annyira szent ügyről van szó, hogy közvetlenül nem nyúlhat a paráshoz, hanem fogóval teszi ezt. De nem így a próféta, ő nem védő eszközzel beborítva éli meg ezt a jelenetet, mert az angyal ezt a fölvett parazsat hozzáérinti a szájához. Azonnal arról kezd kiabálni a próféta, jaj, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom. Milyen óriási dolog lenne az, hogyha Isten egyszer meg tudná tenni, hogy a népek, amelyek oly boldogan gyakorolják a hazugságnak a bűnét, amely kommunikációs eszköz egyesek felfogása szerint, valami nehezen körvonalazható cél érdekében lehet szabad, sőt kötelező hazudni állítólag, azért, hogy valami szebb világ, valami jobb, igazságosabb rend jöjjön létre. Micsoda hazugság ez? De ugyanez a tisztátalan ajkúság az egymás közötti kapcsolatban, az egymásnak való hazugságokban, gonosz, gyilkos beszédben is megmutatkozik, és még az örökké való előtt is balgán azt képzeljük, hogy ő megtéveszthető, és lehet előtte hazudozni, és őt a magunk pártjára állítani, a magunk vallásának az oldalára, vagy a magunk szemléletének a támogatására. Olyan jó, hogy ő vallástalan, és felettünk áll, és mindannyiunk atya, és mindannyian számíthatunk rá. Miért hazudoznánk ő előtte? Várjatok rám, mondja az ige, mert meg akarom változtatni a népek ajkát, tiszta ajkúvá tenni őket. Itt nehézkes és régies ez a szöveg, vagy emelkedett, amit én itt használok, de hatása alatt vagyok a szent szövegnek. A tiszta szájúság, a tiszta beszéd, az egyenes bátor beszéd olyan nagy dolog lenne. A másik dolog, azt akarom elérni, hogy segítség hívják az Úr nevét. És itt nem a bajba jutott ember kétségbe esett Isten hívásáról van szó, hanem az örökké való isteni értékek megvallásáról. Megvallani, hogy engem nem sodornak a világnak az eseményei, a környezetemnek megalkuvó elképzelései, hanem vállalom az Úr nevét akkor is, hogyha ezért szidalom és gyalázat jár, kiközösítés vagy bizonyos időkben, helyeken, olykor-olykor még ma is az életével fizet az, aki segítségül hívja az Úr nevét, és nem hajlandó ettől tágítani. És a harmadik dolog is ehhez kapcsolódik, és azt akarom elérni, hogy ezek a népek egy akarattal szolgálják az Urat. Sok kísérlet történik a világon arra, hogy a népeket valamilyen szempontból együvé gyűjtsék, uniókba. Alapvetően a hivatalos álláspont mindig az, hogy a világ jobbátétele, a jobb ügyek érdekében van szükség összefogásra, és itt most az egy akarattal való Isten szolgálat sem valamelyik vallás Isten tiszteletének a közös gyakorlása, mert némelyik azt gondolják, hogy esetleg erről lenne szó, nem, hanem hogy az isteni elvek valósuljanak meg ezen a földön. Mik azok? Olyan egyszerűek és annyira világosan tudhatnánk. hogy akinek több ereje van, az segítsen annak, akinek kevesebb van. Hogy aki valamiért jobban hozzáfér a földi élet előnyeihez, az ossza meg másokkal ezt. Keresztelő János olyan egyszerűen válaszol azoknak, akik elmentek hozzá, részt vettek abban a keresztségben, amire most is majd utalni fogunk mindjárt. Aztán visszajöttek és megkérdezték, hogy akkor most ezután mit csináljunk. És ilyen egyszerű dolgot mondott, mikor a katonák jöttek, azt mondta nekik, hogy ne basáskodjatok az emberek felett. Ma, ha egy rendőr jönne ide megkérdezni, hogy ő mit csináljon, akkor azt mondanánk neki, hogy soha ne bánj senkit, csak azért, mert nálad fegyver meg gumibot van, és ezt akkor se tedd, hogyha valaki a háttérből erre úszítaná. Aztán odajöttek a kereskedők, és azoknak azt mondta, hogy ne csaljatok a piacon, az eladásban. Aztán jöttek tehetősebb emberek, nekik azt mondta, hogy ha van két ruhátok, az egyiket adjátok oda annak, akinek nincs. Ennyire egyszerű dolog az Isten szolgálata ezen a világon. Nem nehezen felfogható vallási tételekről akarunk embereket meggyőzni. Igen, arról is beszélünk. Igen, arról is beszélni kell. De azért kell erről beszélni, hogy az életünk ezen a világon az Isten valóságát, amennyire ezt az ember megértheti és felfoghatja, tükrözze vissza, ahogy ez visszatükröződött Jézusban, ahogy Isten akarta a teremtés pillanatában, amikor így szólt, teremtsünk ember saját képünkre, hogy tükrözze az ember képe vissza Istennek a valóságát. Tehát várjatok rám, vagy figyeljetek, mert nem alszom, és nem feledkezem el a világban zajló eseményekről, mint a prédára kelő vadász vagyok jelen ezen a földön, de nem azért, hogy mindenkit félelemben tartsak és elpusztítsak, hanem hogy végre a népek ajkát megtisztítsam, elérjem, hogy megvallják az Úr nevét, és egy akarattal szolgálják őt. Úgy legyen. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi atyánk örökké való, Istenünk, hogy megvallhatjuk előtted a mi hitünket. Köszönjük, hogy egységet tudsz munkálni közöttünk. Köszönjük, hogy ahogy te egy vagy, lehetünk mi is egyek és követhetünk. Téged kereshetjük a te akaratodat. Köszönjük, hogy te szeretettel és kegyelemmel veszel körül minket akkor is, ha megmutatod a haragodat, amikor az szükséges, ezzel is a tisztulást szeretnél elvégezni, ott, hogy engedjük a te tisztító kegyelmednek, és engedjük, hogy az legyen minden, ami életünkben, ami a te szándékodat, hogy ez nekünk engedelmes szívet, és ott tudjuk azt a fényt továbbadni, amit mi is tőled kapunk.
Tessék elfoglalni. 535. dicséret egy versét énekeljük el, mielőtt folytatnánk.